Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Mi mással kezdhetnénk az új év hétköznapjait, mint a tavalyi választás egyik keserű jelenségével, aggodalomra okot adó jelenségével, a román szélsőjobb parlamentbe kerülésével. A vonalban van Búzás Ernő, aki a londoni Millennium Emerging Europe kockázatelemző és tanácsadó cég munkatársa, és aki a Political Capital oldalán közölt egy elemzést az AUR jelenségről. A címében ez a szöveg azt állítja, hogy tartós lehet ennek a pártnak a jelenléte a román politikai életben. Erre a következtetésre miből jutottál, Ernő? Abból, ahogyan megnyerte a választást az AUR, vagy abból, ahogyan a választás óta viselkedik?
Jó estét, üdvözlöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást, és valóban a cím ezt írja, viszont még pár lehetőséget felvázoltam a cikkben, de ez tűnik egy nagyon valószínű forgatókönyvnek, és azért, mert a társadalomban jelen vannak olyan faktorok, amik errefelé tolják a román politikát.
Melyek ezek?
Amit erdélyi magyarként ismerünk, ugye az a nacionalizmus, a romániai nacionalizmus. Több ilyen faktor van ugye a román társadalomban. Az egyik, amit erdélyi magyarként elég közelről ismerünk, az a romániai nacionalizmus, de ezen kívül vannak még más fontos tényezők is. A legújabb ugye az a koronavírus miatti korlátozások okozta frusztráció a társadalomban, ami elég sokféle, elég sok eleme van, de most ezt így gyűjtő szóval lehet illetni így, hogy a frusztráció. Ezen kívül a román ortodox egyháznak is fontos szerepe van az AUR jelenség történetében, és nem mellékes az sem, hogy különböző dezinformációk terjengenek, amelyeknek egy része a orosz hátterű.
Vegyük sorra, én azt javaslom, ezeket az általad említett tényezőket, és kezdjük a romániai nacionalizmussal, amit így szoktunk nevezni, de hát nem egy konstans jelenségről van szó. Mit gondolsz, hogy az utóbbi, mondjuk vegyük az utóbbi másfél évtizedet az uniós csatlakozás óta, hogy változott a nacionalizmus jellege és mértéke ebben az országban, amelyről sokáig megnyugodva mondták el, hogy azon ritka európai országok egyike, ahol nincs szélsőjobboldali párt a törvényhozásban?
Ez egy elég gyakori narratíva volt, viszont úgy gondolom, hogy inkább csak a felszín alá került ez a probléma, tehát csak úgy el is tűnt a közszem elől, de kicsit fel is szívta a többi párt. És azt olyan értelemben mondom, hogy elég jellemző a román pártokra, hogy talán egy picit több ez a sajátos romániai, vagy mondhatjuk kelet-európai nacionalista hangulat. Hogyha nem is mondják ezt a külföld felé, de ugye erdélyi magyarként azért látjuk, hogy van egy erős bizalmatlanság hát főleg kisebbségek felé.
Én úgy érzékeltem, és lehet, hogy ez egy nem kellően megalapozott szubjektív benyomás, hogy az utóbbi években a romániai pártok megpróbálták valamilyen módon inkorporálni, a maguk képére alakítani, és használni a nacionalizmust úgy, hogy direktben, feltétlenül, egyértelműen és közvetlenül nem tűntek nacionalistának. Ennek az egyik prominens képviselője, ennek a fajta taktikus nacionalizmusnak nevezzük így, a szociáldemokrata párt volt meglepő módon, amelyik elkezdett egyik napról a másikra a románokról beszélni, egy több nemzetiségű országban elkezdte redundánsan használni a nemzeti jelképeket ott is, ahol korábban nem volt megszokott, de hát nem maradt el ebben a nacionalista versengésben a maga sajátos módján a nemzeti liberális párt sem, és folytathatnánk a sort, szóval, hogy itt van egy ilyen nem találok jobb szót, taktikus nacionalizmus.
Igen, egyetértek. Tehát ez történt szerintem is, hogy egyszerűen beépítették ezeket az elemeket a pártok, mivel látták, hogy a társadalom részéről erre igény van, és ugye, mint minden más országban is, ez egy nagyon olcsó kampányeszköz.
Igen, ám, de hogyha ez így domestikálták, megszelidítették a nacionalizmust, akkor mégis hogyan jöhetett elő egy direkten, provokatívan és szélsőségesen nacionalista párt, hogyha eddig ezek a fajta indulatok földelve voltak? Mi kellett ahhoz, hogy itt Vadim Tudor után hosszú évekkel újra valaki ilyen zsigeri nacionalizmust tudjon képviselni?
Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon erős tényező volt ebben a járvány közvetve. Ugye ez már a többi két faktor lesz. Ugye az ortodox egyház, az a romániai ortodox egyház pontosabban, más kelet-európai országban ez másképp működik, de hogy a román ortodox egyház az a nacionalizmusnak, a nagyon szélsőséges nacionalizmusnak egy elég erős meleg ágya. És azzal, hogy az állammal és hát mondhatni a mainstream-mel szembe került az ortodox egyház, azáltal, hogy a korlátozások sújtották ugye a nőket is, de nem akartak ellenállni, ez úgy gondolom, hogy új indulatokat keltett bizonyos körökben.
Nem akarom elmismásolni, mert nagyon fontos tényező a járványkezelés, de azt hiszem, hogy az ortodox egyház és a román nacionalizmus helyzete az korábban változott meg. Ha egy kiemelt pontot kéne megnevezni, akkor azt hiszem, hogy az az államelnök választás volt az egyik fordulópont, ahol a választást egy kisebbségi ember, a Szász Klaus Johannis nyerte meg. A másik fordulópont pedig a kollektív tragédiához kötődik. Itt a nacionalista szál nagyon áttételesen van jelen, de az ortodox egyház megítélése ekkor változott jelentősen. Menjünk egy kicsit vissza az államelnök választáshoz, és ahhoz, hogy megjelentek a román politikai életben nem román politikai szereplők. Én ekkor ezt a román politikai élet toleranciájának véltem. Az, hogy lehet egy 100 államelnökünk, lehet egy miniszterelnök jelölt nő, aki ráad nem csak, hogy nem román, hanem török, de még muszlim is. Jó, nem lett belőle miniszterelnök, de lett belőle miniszter, meg fontos országosan ismert politikus. Tehát, hogy itt volt egy ilyen furcsa határfeszegetése ennek az országnak.
Igen, egyetértek, hogy ezek nagyon fontos lépések voltak, és szerintem mai napig is azok. Tehát ne felejtsük el, hogy azért a társadalomban nem teljesen általános ez a nacionalista hangulat, ez inkább egy nagyon hangos, nagyon, nagyon mobilizált kisebbség.
Azt is hozzátenném, hogy amikor Klaus Johannis megnyerte először az államelnök választást, akkor nála is részéről volt egy nacionalista fordulat. Egyik pillanatról a másikra elkezdte beszélni a román nemzetállam nyelvét. Tehát lett egy ilyen nacionalizmus szempontjából túlteljesítő kisebbségpolitika, a szószoros értelemben pedig kisebbségpolitikát ő nem is képviselt. És ez volt az a pillanat, ahol nagyon élesen felvetődik a hazai kisebbségek és nacionalizmus ellenes politikai erők felelőssége, hogy mennyire értették a román nacionalizmus működését szerinted, és mennyire merték felvenni a kesztyűt, vagy mennyire kezdtek igazodni ezekhez a nacionalista hagyományokhoz?
Tehát a kérdésed a romániai kisebbségek hozzáállása?
Például, igen, vagy mindazoknak a politikusoknak. Ugye ott azért emlékezz vissza, volt egy ilyen pillanat, ahol kezdték faggatni Klaus Johannist a viszonyát a moldovai köztársasághoz és a Moldovában élő románokhoz, és elkezdte hirtelen a nagy Románia retorikát képviselni, ami és elkezdte bizonygatni, hogy ő jó román.
Igen, ezt is a domestikált nacionalizmushoz kötném, mert mert úgy tűnik, hogy a román politikában nagyon-nagyon erősen él ez a kép, hogy erre van szüksége a választóknak. És nem is vagyok benne biztos, hogy ezt nagyon felmérik-e, hogy ténylegesen a választók hány százaléka, melyik része kéri ezt, hanem inkább beáll ebbe a sorba minden párt, még akkor is, hogyha egy kisebbségből jön. Sőt, úgy tűnik, hogy még kompenzálni is akar.
És ehhez a jelenséghez, vagy ezzel a jelenséggel párhuzamosan volt egy másik furcsa dolog, ugye az uniós csatlakozás után elkezdett nőni a román diaszpóra. És románnak lenni valahol Európában, az elkezdett valami egészen sajátos dolgot jelenteni. Egyrészt megtapasztalták a román, az Európába vagy külföldre dolgozni menő romániaiak, románok, hogy milyen egy több nemzetiségű közösségben lenni, ahol nem ők a többségiek, hogy milyen több nyelvű környezetben élni, milyen egy másik nyelven dolgozni, élni. Szóval volt egy ilyen multikulturális nyomás rajtuk, amit nagyon jól vettek, és akkor én úgy gondoltam az uniós csatlakozás környékén, hogy lesz egy ilyen tolerancia boom a román társadalomban. De közben az is történt, hogy a román diaszpóra elkezdett nacionalizálódni, hogy a románnak lenni, és az országhoz való kötődést hangsúlyosan képviselni, az egy vállalt feladat, cél és érték volt. Ez se egy-egy jelenség, ezen általában átmennek a diaszpórában élő nemzeti közösségek. Szerinted itt hova kerültek a hangsúlyok, vagy mi volt az, ami leginkább hatott a román belpolitikai életben?
Fú, igen, a diaszpóra kérdése is nagyon érdekes, mert ugye ott nagyon nagy, vagyis ugye a társadalomhoz képest nagy százalékban szavaztak, például ugye az USZR-re, és később az USZR plusza, és azon kívül a PNL volt még a nagy nyertese a diaszpórának, ha mondhatjuk ezt így. Viszont ott is valóban egy nagyon hirtelen, nagyon erős változás, legalábbis nagyon hirtelennek tűnő változás történt, ahol nagyon nagy arányban szavaztak az EU-ra. Azelőtt én is inkább arra számítottam meg, hát azt hiszem, hogy volt egy ilyen mitizálás a diaszpórának, hogy majd ők, akik megtapasztalták a nyugati, és akkor ide be lehet illeszteni mindenféle pozitív jelzőt, hogy a fejlettséget, a haladást, a nem tudom, jobb államszervezést, na majd ők aztán visszahozzák a társadalomba ezeket a jó dolgokat. És itt is kaptunk úgymond egy pofont ezáltal, hogy kiderült, hogy hát azért ennél jobb oldalibbak, ennél nacionalistábbak valószínűleg a diaszporának is a nagyobb része.
Tehát akkor van itt egy sor kisebbség politikai, kisebbségügyi lehetőség. Van egy elszalasztott, kellőképpen ki nem használt párbeszéd, ami az uniós csatlakozás után kellett volna elinduljon a román eliteken belül. Jött ez a migrációs sokk, ami érte az országot a diaszpóra megnövekedésével. Ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy újjászülessen a rendszerváltás utáni román szélsőjobb. Akkor most térjünk át az ortodox egyház, illetve a járványkezelés kérdésére. Mely járványkezelés? Hát azért ugyanazokat, vagy nagyon hasonló dilemmákat váltotta ki a világ különböző országaiban. Búzás Ernő, Emerging Europe elemző cég munkatársa vendégünk, és téged kérdezlek, hogy szerinted nálunk speciálisan mi volt az, ami megerősítette ezt a szervezetet, ami a világjárvány idején?
Valóban, Románia nem igazán tér el az intézkedések terén más országoktól. Igazából az egész világon mondhatjuk, hogy hát kivéve néhány ázsiai, dél-kelet-ázsiai országot. Tehát minden más ország felkészületlen volt erre az egészre, és elég hasonló folyamatok mentek le a társadalomban. A Romániában viszont én kiemelném azt, hogy sok volt a késlekedés az intézkedések terén, és eleve adott volt egy relatív erős társadalmi bizalmatlanság, úgy az állam, a kormány felé. Ez jellemző amúgy más kelet-európai országokra is, de ez nekünk egy olyan adottság, amivel kellett volna számoljon az állam, és egyszerűen többet kellett volna kommunikáljon a lakossággal, hogy mit miért tesz, és általában is kellett volna csökkenteni, vagy legalább megpróbálni csökkenteni a bizonytalanságot, amit éreztek az emberek. Ezek a tényezők, ezek mind azt segítették, hogy ez a már létező bizalmatlanság, ez csak tovább erősödjön. És hát tudjuk, hogy ilyenkor az fog történni, hogy meg fognak erősödni mindenféle anti-establishment szervezetek, pártok, gondolatok, és hát végső soron pontosan ez történt itt is.
Vendégünk volt még a múlt év végén Asztalos Csaba, a diszkrimináció ellenes tanácselnöke, aki az AUR megjelenését, a román pártok közötti rivalizálás és a választók elérésért folytatott verseny egyik eredményeként értékelte, és tulajdonképpen úgy vélte, hogy hát a választást megnyerő jobb középpártok kiszervezték a szociáldemokrata párt szavazóit, potenciális szavazóit egy rekordidő alatt gründolt szervezettel. Te mit szólsz ehhez az elmélethez?
Tehát arra vonatkozik a kérés, hogy akkor ez egy ilyen, hát mondhatni, megszervezett akció lett volna ennek a pártnak a megjelenése.
Igen.
Jó. Azzal egyetértek, hogy a PSD gyakorlatilag ezzel veszített, mert márint az AUR megjelenésével, mert látható volt, hogy ő is próbált ilyen szavazókat maga köré szervezni, akik bizalmatlanok voltak az intézkedésekkel, a maszkokkal, az oltással szemben. Viszont ugyanakkor azt gondolom, hogy a magyarázó elméletnek nem szükséges ez a felülről szervezett szándékos elterelő akció, mert magában a társadalomban van annyi feszültség, meg volt annyi hajtóerő, és volt annyi ilyen kezdeményezés, ami lehetővé tegye ezt az egészet. Az, hogy ez mennyire volt szervezett akció, az nagyon remélem, hogy még a kutatásoknak lesz a témája, mert ezt valóban fontos lenne tudni. De egyelőre én úgy gondolom, hogy erre a magyarázat, tehát hogy ez a magyarázat nem egy szükséges magyarázat.
Annyiban igazolható, hogy tényleg a hónapok alatt jött a semmiből ez a párt, és ért el rekord méretű támogatást, olyan támogatást, amit évtizedek óta működő pártok sem tudhatnak magukénak. Ezt elég nehéz megmagyarázni. Te magad is az elemzésedben kitérsz arra, hogy milyen a romániai pártok nagyon gyorsan felbomló szerkezete, a pártok közötti viszony, a pártok közötti vándorlás. Mit gondolsz? Az, hogy most van a parlamentben egy jobb-közép párt, ezt a fajta politikai cseppfolyóságot mennyiben fogja befolyásolni, hogy fognak viselkedni ezek a pártok, hogy fognak reagálni arra, hogy folyamatosan lesz egy szélsőjobboldali, intenzív provokáció, jelenlét, téma megjelölés, témaadás?
Igen, úgy gondolom, hogy ez nem lesz megkerülhető. Legalábbis rövid és középtávon nem lesz megkerülhető az AUR, mint jelenség. Tehát azzal, hogy látták a pártok, hogy hirtelen rengeteg szavazót utat magáénak, ez biztos, hogy fogja motiválni a többi pártot is arra, hogy kicsit jobban rálépjenek erre a nacionalista és a maszk megoltás ellenes, illetve nagyon erősen ortodox barát retorikára. Nem minden párt teheti meg azt, hogy teljesen elmenjen ebbe az irányba, de úgy gondolom, hogy még a progresszívebb pártoknál is jó eséllyel inkább ez fog megjelenni.
Mennyire illeszthető az AUR a jelenleg működő európai jobb-közép pártok sorával?
Nem lók ki feltétlenül olyan nagyon, mert más jobboldali pártok is, tehát inkább szélső jobboldali pártok, ugye ugyancsak rájöttek arra, hogy ez most egy ilyen meglovagolható lehetőség számukra, ez az egész társadalomban megjelenő frusztráció, félelmek, és azt se felejtsük el, hogy ezután jönnek még a nagyobb gazdasági nehézségek, amik ugyancsak segíteni fogják az ilyen pártokat. Tehát úgy gondolom, hogy egy trendnek a része az AUR, és hát lehet, hogy több helyen inkább egy előfutárként fogható fel, lehet, hogy máshol is, ahol még nincs ilyen párt, ott megerősödik, vagy megjelenik.
Mit gondolsz, hogy hogyan fogja befolyásolni a választói magatartást, igényeket, és egyáltalán a hétköznapi politikai retorikát? Most csak az arra utalok, hogy látom, hogy most a foci ultrák beszervezése, aktiválása nem hogy csökkent volna, hanem fokozódott akár csak az elmúlt hetekben, hogy nem akarja kiengedni a kezéből ez a párt, ezt a primér, elsődleges kapcsolattartást, mozgósítást, ezt a tömegszervezet jelleget, amit magára öltött.
Igen, ez is egy nagyon jó kérdés, mert ugye ez is elég sok tényezőn fog múlni, de én is azt látom, hogy minimum rövid távon ez fog tovább erősödni, hogy a szélsőséges elemeket fogja inkább összefogni a társadalomban. Na most ennek lehet egyik következménye az, hogy a társadalomnak a kevésbé szélsőséges részei emiatt elhatárolódnak a pártól, és talán ez egy jobb forgatókönyv, viszont megtörténhet az is, hogy erre nagyobb fogékonyság lesz most már a társadalomban, ugye az előbb említett a gazdasági és egyéb nehézségek miatt. Remélhetőleg azért inkább az lesz, hogy eléri azt a mondjuk 20-30%-ot, amit történelmileg a román szélsőjobboldali pártok sikerült elérjenek, és akkor ott plafonálódik. Viszont a közbeszédet attól tartok, hogy ugyancsak el fogja tolni nacionalistább irányba.
Az, hogy nacionalizmus az Romániában egyrészt nagyon ismert jelenség, másrészt nem egyértelmű, hogy melyik régióban mit jelent. Ez lehet magyar ellenesség, ezt főleg mi érezzük a bőrünkön, itt erdélyi magyarok, lehet antiszemitizmus, lehet roma ellenesség. Szerinted mi lesz itt a hangsúly, és erdélyi magyarokként lehet-e itt bármiféle prevenciós taktikát követni?
Igen, jó is, hogy ezt kiemelted, hogy valóban a Románia, mint állam nem egy ilyen homogén képződmény, hanem egy jóval sokszínűbb, és ennek megfelelően maga a nacionalizmus is egy sokszínűbb jelenség. És szerintem az AUR, ugye ez legalábbis az erdélyi magyar médiában többször úgy állítják be, mintha főleg a magyar ellenesség lenne számára fontos, de úgy gondolom, hogy az inkább csak egy következménye ugyancsak ennek a nagyobb nacionalizmusnak. És ugyanez a rész is biztosan erősödik, de szerintem nem ez fog lenni a leghangsúlyosabb, hanem valószínűleg a roma ellenesség az egy erősebb jelenség lesz, ami fog tovább fokozódni, illetve úgy gondolom, hogy a maga ez az anti-establishment rész, a nyugat ellenesség rész, a vallásosság része, vagy komponense ennek a jelenségnek, az fog inkább az lenni, ami látványosabb lesz.
Az év utolsó és a tavalyi év utolsó, illetve az idei év első napjainak a nagy ügye, kihívása, problémája az ugye a Brexit, ami a román diaszporát nagyon érzékenyen érintheti, és azt láttuk, hogy a nagybritanniai román ellenesség fokozódott az elmúlt hetekben. Ez hogyan befolyásolhatja a román, az európai és romániai szélsőjobb mozgásterét? Mennyire adhat üzemanyagot a további működéshez?
Igen, nem lehet elfelejteni, hogy Nagy-Britanniában a Brexit kampánynak egyik fontos komponense pont a kelet-európai ellenesség volt, nem annyira nem európai immigráció. És úgy gondolom, hogy ezt tényleg visszatudhatni Kelet-Európára is, hogy tovább erősítse ezt a nyugatellenes, bezárkózó típusú nacionalizmus.
Az európai hatóságok vagy a közösség részéről kell-e, lehet-e itt bármiféle lépést tenni azért, hogy az erősödő szélsőségekkel szemben védeni lehessen a kisebbségeket. És itt most nagyon furcsa a helyzet, mert egyrészt beszélhetünk az erdélyi magyarokról a romániai szélsőjobboldallal szemben, de beszélhetünk a román diaszpóráról is, amely vendégmunkásként, külföldön, elég kiszolgáltatott helyzetben lévő közösségként szintén célpontba kerülhet. És egyáltalán te látsz az uniós hatóságok, az európai közösség részéről bármiféle szándékot a védelemre, a szolidaritásra, és egyáltalán azt, hogy érzékelnék, hogy itt van valami probléma. Itt a menekült válság ezt az oldalát a migrációnak eléggé elnyomta, de hát aki egy kicsit otthon van a romániai rögvalóságban, az tudja, hogy itt életekről van szó.
Valószínűleg ez nem olyan nagyon, de valamennyire látszik nyugatról is, hogy itt most már egy összeurópai problémáról van szó, hogy itt együtt kellene valamit kezdeni a problémával, viszont sajnos legalábbis eddig ugye egy nagyon érzékeny kérdés volt ez, mert mindig vannak azok a tagállamok, köztük pont Románia, ugye, aki nagyon-nagyon ellen akar annak állni, hogy úgymond beleszóljanak az ő belügyeibe. De természetesen, amikor a többség azt mondja, hogy neki belügye a kisebbség, akkor általában ezt nem jó szándékkal teszi.
Te egy elemző, egy londoni elemző cég munkatársaként figyeled az eseményeket. Mit gondolsz, hogy a Románia felé irányuló politikai és üzleti figyelmet mennyire befolyásolja a romániai szélsőjobb mostani sikere?
Úgy gondolom, hogy kicsit még korai ezt erről egy erős konklúziót levonjak, de azt hiszem, hogy egyelőre még úgy kezeljük, hogy ez inkább egy ilyen eddig is meghúzódó, mondhatni, kisebbségi jelenség, tehát nem annyira befolyásolja nagyobb történéseket. Főleg, hogy most ugye van egy olyan koalíció is, ami nem ebbe az irányba mutat egyelőre. De mindenképp egy kockázatként jelenik meg többféle szinten is, tehát ugye ez direkt befolyásolhatja a pénzügyi, mondjuk jogszabályokat, meg a kapcsolatokat más országokkal is.
A Románia megítéléséről és jelenlegi választások utáni geopolitikai helyzetéről beszélgetünk még, szintén ennek a londoni elemzőcégnek a munkatársával, Radnóti Andrással a héten. Úgyhogy erre visszatérünk, erre a kérdésre. Múzás Ernőnek köszönöm, hogy ma a vendégünk volt. Hallgatóinknak azt javaslom, hogy keressék fel hangtárunkat, archívumunkat, ahol visszahallgató lesz hamarosan ez a beszélgetés is, és visszakereshető az Asztalos Csabával folytatott eszmecserénk is. Ernő, köszönöm, hogy itt voltál. Hallgatóinknak köszönöm a figyelmet. Tartalmas rádiózást, eredményes, egészséges, reményteljes új évet kívánunk mindenkinek. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Viszont
köszönöm hallás. Szépen a meghívást, és a boldog új évet kívánok én is a hallgatóknak.
Úgy legyen, viszont hallásra.